Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra reménység, Szent Háromság ünnepe utáni utolsó előtti vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Máté evangélium a 24. fejezetének első 14 versében. A következőképpen. Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk: hát nem látjátok mindezt? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik: vigyázzatok, meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallottok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöltiteket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. És akkor jön el a vég. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Múlt héten már szó volt róla, hogy beléptünk egyfajta jubileumi sorozatba az utolsó három vasárnappal ebben az egyházi évben, hiszen 10 évvel ezelőtt éppen ezekkel a vasárnapokkal és ezekkel az alapigékkel kezdtük az itteni szolgálatot, és ilyen értelemben tehát most is izgalmas a kérdés, hogy vajon mennyit változtunk, de nem csak úgy általában, hanem Isten igéjének az összefüggésében, hogyan is látjuk azóta a dolgokat másképpen, nézünk-e ezekre a példázatokra, amiket hallunk, illetve hát ma nem példázat, hanem egy profécia áll előttünk. Másképpen hallgatjuk-e Isten igéjét, másképpen figyelünk oda Jézus szavaira, és másképp éljük-e meg a hitünket. És továbbra is kinek-kinek magának kell természetesen megválaszolni, de Jézus beszédei egyfajta tükröt is állítanak elénk segítségül ehhez. Jézus azt kérdezi, hát nem látjátok mindezt? Az egész témán, amit most ő elmond itt a proféciában, ez ível bizonyos módon át ez a kérdés, hogy hát nem látjátok mindezt, és egy-egy pontra világíthatunk rá. És hát mindjárt a legelső az az, hogy nem látjátok a romokat? Itt kőkövön nem marad, azt mondja. Nem látjátok ebben a világban a pusztulást? És a tanítványok jól megérzik azt is, hogy hát itt szavak ugye nem mondják el ebben a rövid kérdés formában, de mégiscsak ott van benne, és megkérdezik, hát mi lesz a jele, és akkor nem csak egyszerűen a templomról kérdeznek, hanem a te visszajövetelednek és a világ végének a jele mi lesz. És hát tudjuk jól, hogy december 21-én itt a világ vége. Hiszen a maja naptár jó 8000 éves, 144000 napos ciklusa véget ér, és egy maja írás, amelyet az elmúlt évtizedben találtak meg, a világ végéről szól. Más kérdés, hogy ez a megtalált írás tulajdonképpen semmit nem mond a világ végéről, egyszerűen csak egy ciklusváltásról szól, amely a naftár időszakának lejártát és az új kezdetét jelentést, tulajdonképpen még a majáknál se jelentett sokkal többet, mint nálunk az új év, hogy lejár egy év, és aztán jön a másik, csak nekik hosszabb ciklusokban működött a naptáruk. Így próbálták igazítani azt az eltérést is, amelyet minden naptár a miénk is próbál valahogy igazítani, hogy hát nem lehet egyszerűen olyan könnyen megadni egész napokban az év hosszát, akkor folyamatosan elcsúszna, és sok-sok év alatt fölhalmozódik a különbség. Hát ezt minden nép a maga naptárába próbálta valahogy igazítani, mert ha nem tette meg, akkor bizony állandóan mozgott, ha úgy tetszik, az év eleje. Na most nekik voltak különböző ciklusaik, tehát ez a 144 ezer napos ciklus, ez körülbelül 8000 évet jelent, és ez az irat, amire szoktak hivatkozni, valójában egy politikai írás, egy uralkodó igyekszik a maga hatalmát bebiztosítani, és hát elkezdett nagy távlatban gondolkodni, már nem volt jó neki az eredeti, körülbelül 20 éves ciklus, hanem egy 400-szorosat említett, és hát ilyen értelemben akarta az örökké valóságot megcélozni a maga uralmában. És hát persze sok-sok újra és újra előkerülő helyzetben találkozunk ilyen világ vége jóslatokkal. Hát miért kell nekünk ezekkel minduntalan foglalkozni? Megkérdeznek minket, fölvetik a kérdést, hát mit szólunk hozzá? Ilyen értelemben valóban foglalkozni kell, de hát minek is? Miért és milyen célból kell nekünk ezzel törődni? Hát nekünk nincsen alapunk a tájékozódáshoz. Mert hát ők csak hitetők, ahogy a Jézus is megmondta. És ilyen értelemben jogos a kérdés, hogy hát egy konfirmált egyháztag nem tud annyit, hogy ezekre a kérdésekre maga is megválaszoljon. Nem szomorú ez valahol? Persze a szomorúságnak a másik fele az, hogy Jézus meg azt is megmondta, hogy hitetők támadnak. És sokakat elhitetnek. Ilyen értelemben azt is lehet mondani, hogy természetes is ez az állapot. Persze ez nem ment föl senkit, hiszen Jézus ugyanakkor ezt azért mondja, hogy vigyázzatok, nehogy titeket is elhitetsen. Így hát a szomorúság aztán mégiscsak jogos a másik oldalról, mert nekünk kell lenni annyira tájékozottnak, hiszen dolgaiban, az utolsó idők dolgaiban, az itteni profécia ismeretében, hogy ne lehessen minket ide-oda rángatni különféle proféciák révén, és végképp ne kelljen nekünk állandóan azon riadozni, hogy akkor most itt a vég, vagy lesz-e itt a vég. Kell-e ettől riadozni, kell-e ettől félnünk. Hát így van nagy jelentősége annak is, hogy talán elsikadunk e feled, de Jézus most kijön a templomból. Ott hagyja a templomot, és ezután mondja el a proféciát, ahogy Jeremiás volt oltár előtti igénkben, talán nagyon is föl tudjuk idézni, hát ő maga is így felel aztán a népnek, ugye most egy vádbeszéd hangzott el az oltár előtti ige szakaszban, nagyon szigorú és kemény szavakkal, és azt is elmondta a népnek, hogy hát pusztán hagyatik a ti házatok, már mint a templomra vonatkozóan, üressé válik a templomotok. És most ugyanezt történik, Jézus fogja magát, kimegy a templomból, ugyanúgy, ahogy a Ezékiel a látomásában megjövendölte azt, hogy az Úr elhagyja a templomot, és az olajfák hegye felé elvonul. És most Jézus is kivonul, és leül az olajfák hegyén. És aztán talán a döbbenettől is itt ocsúdnak fel a tanítványok, hát megkérdezik, hogy most akkor mi is van? Hát hogyan van ez? Mi lesz a jele? Hát olyan szép látvány nyílik egyébként az olajfák hegyéről a templomra, hát ma ugye már nem, persze, mert ott egy mecset áll, de annak idején, aki járt már netalántán Izraelben, a saját emlékéből is föl tudja idézni, hogy ott a lejtőkről rálátni a templom dombra, és hát ilyen értelemben valóban lehet csodálni ezt a templomot, amit a zsidó felfogás, nyilván központi szerepben áll, és hát szinte ez a biztonsága az egész népnek vallásilag, hogy ott a templom, és ott lakik az Úr, és ezért ők, hát ilyen értelemben érinthetetlenek a külső népektől. És mégis most Jézus arról beszél, hogy kőkövön nem marad. És nekünk, hát utólag már nagyon könnyű a dolgunk, hiszen tudjuk, hogy ez valóban így is lett. Nagy Heródes 50 évig építette tulajdonképpen ezt a templomot, bővítette a korábbit, hiszen Tudjuk, hogy a fogságból visszatérve egy kisebb templomra tellett csak, hogy így mondjam, mint a korábbi, a lerombolt, a babiloniak által lerombolt templom. És aztán, hát, ahogy ez sok más alkalommal is van, időnként egy-egy toldást csináltak, bővítést, nagyobbították, és hát ahogyan a lehetőségek adták, tehát éppen ezért hosszú ideig, kb. 50 évig épült ez a templom, illetve hát az a bővítés, amit Heródes végzett. És most Jézus mégis arról beszél, hogy ennek vége. És a tanítványok érdekes, hogy azt is megértik, hogy ez nem csak a templomot jelenti. Hát ez, mondják, mi lesz a jele ennek is, a visszajövetelednek is, és a világ végének is. Tehát ők maguk is a kérdésben már rájönnek, hogy ezek valami módon rejtélyesen összekapcsolódnak, akkor is, ha ez tudjuk jó, hogy nem egyszerre történt, és nem Jézus visszajövetele volt a templom lerombolásának az ideje, és a világ vége sem következett be 70-ben, amikor Titus hiába próbálta megvédeni amúgy a templomot. Hát a háború az nem válogat általában, és hát fölgyújtott az egyik katona, úgyhogy így pusztult el a templom, beteljesült az az ítélet, amit Isten elmondott. És így tehát kérdezheti a tanítvány, hogy mi lesz ennek a jele, Jézus pedig visszakérdezi, hogy hát nem látjátok mindezt, nem látjátok második pontunkban most a jeleket? Nem az időt akarják megtudni tulajdonképpen valószínűleg a tanítványok ilyen értelemben, hogy na kérek egy dátumot, hanem tehát a jelekre kérdeznek, hogy miből lehet látni a közeledés. Jézus is már nekik is beszélt többször, hogy hát a jelek vannak, a fának a zöldülése, a tavaszi levélhajtás, azt mondja, jelzi, hogy közeledik a nyár. Hát ilyen értelemben kell talán inkább a tanítványok kérdését nekünk is venni, hogy nem kérek dátumot, se december 21-ét, se 2900, akármennyit, ahogy most már a Jehova tanúi által kitolták ezt az időt. Ez egy nagyon biztonságos idő egyébként, mert sose éljük meg. Akár bekövetkezik, akkor világvége, akár nem. Nyilvánvalóan ez most már ellenőrizhetetlen, hiszen eddig megtapasztalták, hogy a dátumok újra és újra bekövetkeztek, és nem történt meg az, amit ígértek. Most végre talán ennyit tanultak, hogy messzire kell ezt kitolni. De Jézus nem távcsövet ad akkor a kezünkbe, hogy előkapjuk, mint a színházban, és egész közelre ugrik a színpad, és akkor most már látjuk azokat az eseményeket, amelyeket majd századok és évezredek múlva fog elhozni az idő. Ehelyett Jézus egy proféciát hagy ránk, ami éppen ezért szilárdan megáll, nem kell módosítani rajta mindig pontosan, azért sem, mert ő valami egész mást tart fontosnak, mint amit az emberi kíváncsiság. És ilyen értelemben nekünk is a tévtanításokkal szemben ad egy biztos alapot az, amit Jézus elmond. Hát legelőször is az, hogy ne is számolgassunk, mert ezt nem úgy fogja tudni senki megmondani. A másik pedig az, hogy ugyanakkor vegyük észre a jeleket. Hát nem látjátok mindezt? Nem látjátok a jeleket? Elmond sok minden, ami számunkra katasztrofális, félnivaló, és erre mégis azt mondja, ne rémüljetek meg. Ennek így kell lennie, és ez a kell, ez szokás szerint az az isteni kell, hogy azért kell így lennie, mert ez Isten akarata. Nem az emberek azok, akik ezt végre elhozzák, nem ők hajtják egyszerűen csak végre, vagy találják ki ezeket, hanem Isten tervében ezek ott vannak. És azt is elmondja ezért Jézus, hogy akkor lesz itt csak a világ vége, amikor ő megérkezik. Nem előbb. Lesznek háborúk, lesznek földrengések, és naponta szinte találkozunk ilyenekkel. De ez még nem a vég, mondja. Ez pusztán önmagában csak a jel. De Jézusra irányul az egész. Az a lényeg, amikor ő visszajön. És éppen ebben van a védelem is a tévtanításokkal szemben. És ezért is óv talán legelőször ezek között a tévtanítóktól, a hamis messiásoktól, akik ma is előállnak, és úgy hirdetik magukat, szó szerint értelmen is voltak ilyen szekták, akiknek a vezérük kiadta magát Krisztusnak, hogy ő jelent meg itt. És sok-sok mindent tudunk, és ha nem szó szerint mondják ezt, akkor is sokféle dologban látjuk ezt, hogy egyedül üdvözítő utakat ajánlanak itt meg ott, és reklámozzák magukat, mint problémáinknak a megoldása, és akár a hétköznapi esetekre is gondolhatunk, de még inkább a vallásos témában. Bizony hamis Krisztusok arca fénylik mindenfelé. Legyenek szelidebb formában, vagy rámenősebb formában, de ilyen hamis Krisztusokkal találkozunk nap, mint nap, és ezért int óva Jézus, vigyázzatok, mert elhitetnek sokakat. Csak éppen nyilván az is benne, hogy de ti ne legyetek köztük. Hát nem látjátok a hitetést? És nagyon könnyű becsapni az embereket, látja az ember, és tapasztalja, Biblia olvasó emberek körében is tapasztalja az ember, hogy jön egy könyv mondjuk, ami újdonságokat hoz elő, és hát annyira egyezik szerintük legalábbis az evangéliuma, vagy nagyon hasonlít, és lehet falni, és mégis métely van benne. Halálos méreg, mert tévtanítás az alapja. És persze az én nevemben, mondja Jézus, az én nevemben jönnek úgy, jönnek ezek a messiások, hogy kiadják magukat Krisztusnak, vagy esetleg most mondhatjuk talán így Krisztus követeinek. Hát ne ő rájuk figyeljünk, egyik emberre, se senkire, hanem egyedül Jézusra figyeljünk, és az ő szavára. És hogy milyen veszélyes tud lenni, és milyen káros, és mennyire jó tervek látszatába öltöző, azt egy furcsa példával is tudom szemléltetni, amit majd talán későbbiekben vetítéssel együtt is meg tudok tartani, de most csak az esetet mondom el, a nyaralásunk során megnéztük Svédországban azt a helyet, amit úgy hívnak, hogy Dödefallet. Ez egy vízesés, de egy csepp víz nincs benne gyakorlatilag. Azt is jelenti a szó, hogy halott vízesés. Mert megölték. És nem akarom a részleteket túlságosan sokáig bogozni, de a lényege az volt, hogy építettek egy fűrésztelepet, és messziről gondolták, hogy hozzák majd a fát. Csak közben volt egy vízesés. Hát kitalálták, hogy akkor mit lehetne tenni, hát nem az első elképzelések elég reménytelenek tűntek, de aztán előállt egy mérnök, 19. századról van szó amúgy, meg a vége felé járunk, és előállt egy mérnök, hogy hát meg lehet ezt oldani kevesebb munkával is, nem kell itt valami hatalmas nagy zsilip rendszert építeni, meg minden, hogy ez meglegyen, hanem azt mondta, hogy hát csináljunk egy mellékágat, ugyanis hát nagy az esés természetesen, hogy fák összetörnének a vízesésen, az az alapprobléma. És akkor ott majd szépen lépésenként egy-egy fokon lassabban le tudjuk ereszteni ezeket a fákat. És hát ugye gátakat kellett emelni egy-egy ponton, tehát képzeljünk el egy nagyon meredek szakaszt, hiszen vízesésről van szó. Hát elkészítették, és aztán pontosan mi történt, nem tudni, mert szabotások is voltak, sokaknak nem tetszett ez az egész ötlet. De a mérnök váltig állította, hogy ez így jó lesz, és így majd lehet szállítani a fát. És hát az egyik este lefeküdtek az emberek, a másik este arra keltek fel, hogy nincs vízesés. Ugyanis az történt, hogy az egyik gát megrepett és átszakadt, és aztán onnantól kezdve nem volt megállás, és bezódult a víz a mellékágba, és elvitte a vizet a vízeséstől, és azóta ott áll ez a hold vízesés. Hát valami ilyesmi történik, tulajdonképpen a tévtanítások révén is. Bár ez egy technikai történet, és ilyen értelme nem a tévtanítás tárgya, de mégis nagyon jól jellemzi az emberi magatartásunkat, azt az emberi tulajdonképpen gőgöt, hogy mi mindent meg tudunk csinálni, és aztán persze látjuk az eredményeket, hogy jönnek be előre nem számított hibák, és aztán megy az egész tönkre. És sokkal nagyobb kárt okozunk, mint hogyha nyugton maradtunk volna. Hát a tévtanítás is ilyen. Lehet, hogy először nagyon jó ötletnek tűnik, hiszen hát ki mondaná ezt erről a szállítási módszerről? Hát ez nagyon jó ötlet, technikailag is kivitelezhető. Milyen jó lesz ezt megcsinálni, és nem kell sok embernek rengeteget ásnia emiatt, hanem gyorsabban is megoldjuk. És mégis aztán az ember már későn ébred rá, hogy a pusztulásba indult ezzel az ötlettel. Hát ilyen a hamis Krisztusok utáni járásunk is. Lehet először nagyon jó, És lehet, hogy nagyon igaznak találják az emberek, és Jézus mégis azt mondja, hogy hitetők és vigyázzatok, meg ne tévesszenek titeket. Aztán fölteszi azt a kérdést is, hogy hát nem látjátok a háborúkat? Hát megijedünk a háborúktól. Félünk attól, hogy valami harc tör ki valahol. Legyen szó iráni atomprogramról, legyen szó Szíria munkásságáról, vagy éppen a napokban zajló izraeli ellencsapásokról, és emiatti háborús veszélyérzetről, minden dolog félelem fogja el az ember. Pedig Jézus nem a félelem miatt szólt erről, hogy lesznek háború, hanem éppen azért, hogy kapaszkodjatok belém. Figyeljük csak azt is meg, hogy Luther mit ír Erasmusnak, a humanista embernek ír ezzel az ige szakasszal kapcsolatban. Hosszú lenne az idézet talán most, de a lényeg az, hogy hát én örülök, amikor háborúkat látok az evangélium körül, hiszen akkor ezek Jézus szavát is igazolják, és az, hogy itt valóban Isten országa ügyéről van szó. Mert ott, ahol nyugalom van, ott, ahol minden csendes, ott most egyszerűsítjük le, hát ott tulajdonképpen halál van. Ott van csak igazi nyugalom. Ahol Isten országa épül, ott bizony az nem megy könnyen, hiszen az emberek szembe szállnak vele, és ezt napjainkban is nagyon jól tapasztaljuk. Maga Európa, amit, ha úgy tetszik, a kereszténység gyökerének nevezünk, már a legnagyobb ellensége a kereszténységnek, és sok szempontból jobban üldözi, mint távoli földrészeken. Hát ilyen értelemben viszont a tanulság az, hogy ne félelembe essünk emiatt, mert hallunk ilyenről, olyanról, és persze a történelem során volt sok háború már eddig is, és mindig előkerül újra és újra, hogy félni kell, mert mindjárt valami nagy szörnyűség lesz, és voltak is világégések valóban. És aztán a háborúval együtt jár az éhínség, a dökhalál, és sok minden betegségek is pusztítottak, de mégis azt mondja, hogy Jézus, ennek így kell lennie. És aztán folytatódik a háborúság a szívekben, hiszen arról is szól, hogy hát nem látjátok a gyűlöletet. Az egész világ, mint egy válságba kerül, és nem elsősorban gazdaságilag most, hanem a szívek kerülnek válságba, és azt mondja, meghidegül a szeretet, és a gyűlölet lesz úrrá az emberek fölött. A szeretet volt a legfőbb parancsolat a zsidóság számára is, és természetesen Jézus is ezt mondta. Hát pont itt történik meg annak a jele, hogy a törvényt elhagyták az emberek. Istent elhagyták az emberek. Úgy, ahogy hát Jeremiás is emlegette, de most úgy is, hogy a gyűlölet lesz az Úrra az emberi szíven. És nagyon könnyű ebbe belecsöppenni, hogy akkor ugyanígy reagál az ember, mint mások is. És valóban sok-sok indulatot találunk ebben a világban. És mégis Jézus hozzáteszi azt a kérdést is, hogy hát nem látjátok az üdvösséget? Arról beszél, hogy a sok nyomorúság közepette is, aki kitart, az mégis megláthatja az üdvösséget. Mert a legnagyobb válság is a jóra vezető próba lehet azok számára, akik Krisztusba kapaszkodnak, és így ígéri az üdvösséget Jézus azoknak a tanítványoknak, de csak azoknak, akik mindvégig kitartanak, akik a sok szenvedés, a sok kísértés közepette is álhatatosak tudnak maradni, akik nem szaladnak a világa, hogy hát ha az így csinálja dolgokat, akkor én is olyan leszek, akkor nyilván ez a jó, ha kibújnak az emberek az adó alól, hát nem baj, és mindig azt mondjuk, hogy hát ezzel nem is ártunk túl sokat, és közben látjuk, hogy ennek a mai világválságnak is az egyik pillére az tulajdonképpen az, hogy mennyien és mennyien vannak, akik kibújnak az adófizetés alól. De ugyanígy lehetne sok mindent sorolni, ha ez a közelkölcs, hát akkor én is olyan leszek. Hát könnyebb nekem az árral sodortatni, de ez is a halálnak a jele, hiszen tudjuk azt is, hogy egy hal van, ami az árral úszik, a döglött hal. Az élő hal a szembe tud úszni az árral, és keresztényként tulajdonképpen nekünk is ebben az értelemben ez a feladatunk, hogy a világ áradatával szemben Jézus után ússzunk. És mindez tehát Máté lelkipásztori szempontból írja le, amit Jézus elmondott, összefoglalva, hogy ezzel biztasson minket. Lejegyezte az ő szavait, és tudja azt, hogy ez erőt tud adni annak, aki Jézusba kapaszkodik. És ő maga, Jézus is azon fáradozik, hogy ilyen értemben lelket öntsön belém. Hogy legyen erőnk megállni, és legyen erőnk valóban úszni a szárral szemben. Mert az is kiderül, hogy hol van mindennek a kulcsa, hogy miért nem félnünk kell. A rádióban reklámoztak egy műsort, egy láthatatlan kiállítást, talán ismerjük ezeket, bekötik az emberek szemét, mondták, még a technikus lámpáját is letakarták, és vakon kell végig menni. És kit-kit egy vak kísértés vezetett. Hát ez egy fordított értelembe vett vak vezet világtalant, mert most nem arról az, hogy beleesnek a gödörbe, hogy Jézus szavaiban van, hanem most arról az, hogy azért vezeti őket egy vak, hiszen ő e tekintetben most hirtelen a látását elvesztítve valaki, aki addig látott, ha ő hozzájuk képest jobban tudnak tájékozódni, de mindenki félt, hogy mi lesz, hogyan tudnak majd menni. És akkor az egyik ember itt a műsorban mondta, hogy hát ő nem félt, mert megbízott abban a lányban, aki vezette őt. Hát tulajdonképpen erről van szó. Sok minden nyomorúság van ebben a világban, látjuk a hitetőket, a háborúkat, a gyűlöletet, de ha most lecserélve a történetbeli esetet, ha nem a lány, hanem Jézus az, aki minket kézen fogva vezet, akkor mégis teljesen nyugodtak lehetünk és bízhatunk benne. És így tudunk ő belé kapaszkodni, és ezért is mondhatja Jézus, hogy a hűségesek azok megmenekülnek, bár ezek egyre kevesebben lesznek, és emlékszünk másik evangéliumban, még azt is elmondja, hogy csak a választottak kedvéért megrövidített idő az, ami miatt egyáltalán lesz, aki túléli. Egyáltalán lesz, aki megmarad még. Azt mondja, még a legbuzgóbb hitünkkel is elvesznénk különben, hogyha ezek a napok nem rövidülnek le. Tehát csak Jézussal lehet túlélni ezt az időszakot, és éppen ezt jelenti viszont az evangélium, ami szintén az üdvösséget hozza, azt mondja, hogy szerte a világon hirdettetik az evangélium. És aztán így zárulnak Jézus szavai, hogy hát ekkor jön el a vég. A kérdés formához visszatérve így is mondhatjuk, hát nem látjátok a véget? Sok megjövendő dolgot azt mondja Jézus, hogy még az a nemzedék megéri, de tudjuk, hogy mivel ebben a proféciában több réteg sűrűsödik össze, és több távlat van előre, ezért ez nem azt jelenti, hogy az ő visszajövetele már bekövetkezett volna, akkor sem, ha szintén vannak tévtanítók, akik ezt állítják manapság is. Nem arról van szó, hogy az a külső, látványos, hát nem látjátok, mindezeket nem látjátok a romokat, ugye, ahogy kezdődött. Ez a profécia már beteljesedett, és tudjuk jól, hát az ószövetségi profétáknak is sokszor ilyen volt a beszédük, amit Isten üzent a népnek, annak volt egy közvetlenebb tartalma, és nagyon sokszor egy távlati tartalma is. Most is erről van szó. Jézus nem mond ugye időt, máshol határozottan arról beszél, hogy nem tudni az időt, és senki nem tudhatja, hát akkor ne akarjunk ezzel szemben mi időket számolni. Tehát ezért derül ki, hogy nem csupán az ilyen közeli véget mondja el nekünk Jézus, hanem amit így hívunk, hogy apokaliptikus idő, az utolsó idők, aznak az eseményeit is elénk tárja, de azt is, hogy ő vele lehet mindezeken áthaladni úgy, hogy biztonságban legyünk, és a végén megmaradjunk, megmeneküljünk, üdvözüljünk. Így szegezi tehát most nekünk ezt a kérdést, hát nem látjátok mindezeket? Látjuk-e a jeleket, és látjuk-e az egyetlen megmenekülést Jézusban? Ámen, imádkozzunk! Megváltott néped által visszavárt Urunk, áldunk téged, hogy nem hagysz minket bizonytalanságban a jövő felől. Köszönjük neked kijelentésedet, amelybe belekapaszkodhatunk, és amely szilárdan megáll. Áldunk téged, hogy előre figyelmeztetsz és felkészítesz azokra a jelekre, amelyek a világ történelem során ránk és a világra várnak. Köszönjük, hogy bár a templomra és a tőled elszakadt világra a pusztulást hozott, a te néped mégis bizalommal és erős reménységgel tekinthet dicsőséges visszajöveteledre. Add meg nekünk, hogy felkészülten találjon az a nap. Ámen.